Boldogabbak vagyunk most, mint a 12 ezer évvel ezelőtt élt ember. Az idők során felhalmozott tudás vajon teljesebbé tette az életünket? Ezt a kérdést teszi fel könyvében Horváth Balázs, és hát szó esik a kötetben a depresszióról, mint korunk jellemző betegségéről, és az állandóan élményeket kereső nyughatatlan, extrovertált emberről, amilyenekké váltunk. Korábbi könyveiben is a gyűjtögető halászóvadászó ember életéhez hasonlítottam miénket a szerző, a beteg bolygóban azt vizsgálta, egészségesebbek vagyunk-e, mint ők, az erkölcs és civilizációban pedig azt, hogy jobbak vagyunk-e, jobb helyzetben vagyunk-e, mint ők. A fókuszban mindkét kötetben a környezeti problémák álltak és a Föld lehetséges jövője. Ennek a harmadik könyvnek a címe a fenntarthatóság pszichológiája. Ezért is indulunk ezzel a kérdéssel, hogy hogyan kapcsolódik a boldogság a fenntarthatósághoz.
Hát igen, ez egy fontos kérdés. Ugye azzal foglalkoztam, hogy a mai ember boldogabb-e, vagy pedig a gyűjtögető vadászó sok-sok ezer évvel ezelőtt. És hát ez is egy szempont, az egészség, meg az élettartam, meg munkára fordított idő, meg sok minden más mellett. Sőt, tulajdonképpen a boldogság az egyetlen fontos dolog. A mai pszichológusok teljesen egyetértenek a régi filozófusokkal. Azt állapították meg, hogy az embernek a legfőbb, sőt az egyetlen célja a boldogság, és mindent ezért csinálunk. És egyébként pedig azt is kimutatták, hogy a boldog emberek, azok a természettel is jobban bánnak, valószínűleg nem anyagi igények fűtik őket, és nincsen szükségük arra, hogy úgy legyenek boldogok, mint ahogy mi sokszor csináljuk, vagy nyugatról, sőt, keletről egy szingapúri ismerősömtől hallottam egyszer, hogy retail terápia olyan is van, valaki elmegy vásárolni, és nem azért megy el vásárolni, mert szüksége van arra árucikre, hanem azért megy el vásárolni, mert ezzel azt reméli, hogy boldogabbá teszi magát. Hát nyilván, aki eleve boldog, és esetleg a boldogságát nem is ilyen anyagi dolgokból meríti, annak kisebb szüksége van arra, hogy a ökológiai lábnyoma növelésével érje el azt a boldogságot, ami egyébként minden ember életének a célja. A boldogságkutatásnak az egyik legfontosabb eredménye szerintem, hogy rossz helyen keressük a boldogságot. Hiszünk a környezetünknek, hiszünk a többi embernek, hiszünk a reklámoknak, akkor is, hogyha nem akarunk hinni. Szerintem a legtöbb ember úgy van vele, hogy hát a reklámok persze mondanak, amit akarnak, én nem is figyelek rájuk. A többi emberre elhiszem, hogy hatnak, de rám nem. Mert mindenki így gondolja saját magáról, és valószínűleg mindannyiunkra hatnak, nyilván nem egyforma erősséggel. Biztos, hogy a most Afrikából, meg a világ kevésbé fejlett, gazdaságilag fejlett régióiból is azért áramlanak az emberek. Hát persze az egyik ok az a népesség növekedés, amivel megint nem foglalkozunk a súlyának megfelelően, de a másik ok az, hogy elhiszik azt, amit látnak rólunk a tévében, meg az interneten, mert a nyugati világ azt sugározza magáról, hogy mi alapvetően így jól vagyunk, tehát boldogok vagyunk, jól élünk, szép a környezetünk, a filmjeink is ezt sugározzák, és nem csoda, hogy hát hogyha mi itt elhisszük, akkor nyilván, hogy azok az emberek, akik nem tapasztalták meg ennek az életmódnak a hátrányait, azok még inkább elhiszik, és ennek olyan következményei vannak, hogy emberek tömegével indulnak meg például Latin-Amerikából az Egyesült Államokba, holott minden kutatás azt hozza ki, hogy az Egyesült Államokban bármilyen gazdagok az emberek, boldogtalanabbul élnek, mint Mexikóba, vagy szinte akármelyik közép- vagy dél-amerikai országba. Tehát ennek tényleg ilyen migrációs következményei is vannak, amellett, hogy emberek tömegei válnak boldogtalanná, vagy maradnak boldogtalanok. Persze nagyon fontos kérdés, hogyha az iskolában tanítanánk, lenne ilyen óra, hogy boldogság, mert igazából lehetne, hát ezért van elvileg az iskola, a hivatalos közlés szerint, hogy a gyerekeknek megtanítsuk azokat a fontos dolgokat, amelyekre majd az életükben szükségük lesz, és hát ha igaz, akkor a boldogság az, amire mindenkinek szüksége van, és ez az, amit a leginkább keresünk, és pont erről nem tanítunk egy szót sem. Esetleg pont az ellenkezőjét annak, ami a valóság.
Fontos az, hogy mondjuk mit tette boldoggá a halászó, vadászú gyűjtögető embert egyrészt, másrészt pedig nagyon érdekes, amit a depresszió okairól ír. Azt mondja, hogy a monoton munka, ami ugye lélekülő, az, hogy kevés a kapcsolat, vagy egyáltalán nincs másokkal, hogy a pénzhez való viszonya téves a mai embernek.
Mit tesz bennünket boldoggá, meg mit tesz bennünket boldogtalanná, tulajdonképpen ugyanaz, mint a gyűjtögető vadászokat, mert hát genetikailag és élettanilag, szervezettanilag mi is gyűjtögető vadászok vagyunk. Az a 12 ezer év, ami azóta eltelt, hogy felhagytunk ezzel az életmóddal, hát az egy pillanat az evolúcióban, gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát mi pont ugyanolyan gyűjtögető vadászóként születünk meg, ahogy 12 000 évvel ezelőttig az akkori emberek megszülettek, és ugyanazt tesz bennünket boldoggá. Tehát ahogy ön mondta is, az emberi kapcsolatok, a család, a barátságok, az, hogy közel vagyunk a többi emberhez, akár úgy is, hogy sok ölelésben van részünk, ezt is megállapították, ugye bár most felfüggesztődött ez a gyakorlat, de nagyobb városokban elő is fordult ilyen, hogy fiatalok kiírták a hátukra, meg a mellükre, hogy ingyenes ölelés, és akkor oda lehetett menni, és meg lehetett ölelgetni őket. És az, akik részt vettek ilyen, de azt mondják, hogy tényleg boldogabbá tette ez őket. Most a járvány miatt nyilván nem lehet, de a gyűjtögető vadászoknál nem voltak ilyen járványok, ugye az is egy fontos dolog, mert nem voltak házi állataik, nem volt olyan nagy népsűrűségük, nem volt olyan nagy keveredés közöttük. Ölelésben viszont annál inkább volt részük, tehát a busmanok például Dél-Afrikában, meg Botswanában a tűz körül úgy öltek le, hogy szorosan egymás mellé, és átölelték egymást még nem csak a karjukkal, hanem sokszor a lábukkal is. És az ember így élt évszázezreket, évmilliókat, nem tudjuk, a Homo erectus csinált-e ilyet, de lehet, hogy már ő is csinált, már 1,5 millió évvel ezelőtt. Úgyhogy tulajdonképpen azt teszi bennünket boldoggá, amilyen életmódra az evolúció kialakított bennünket. Ez nagyon nehéz elképzelni, hogy valamely állatfajnak az életmódja azt követeli meg, hogy csoportokban éljen, és néhány naponta elmenjen gyűjtögetni vagy vadászni, azt is általában csoportosan, és utána hazamenjen, és történeteket meséljen a többieknek, meg meghallgassa másoknak a történeteit, és mindezt úgy tegye, hogy levert és depressziós, és nincsen kedve az egészhez. Tehát ez egy nonsens lenne, így nyilván egy faj nem tudna fennmaradni. Mi is azért maradtunk fel, mert az evolúció megszerettette velünk ezeket a tevékenységeket, amikben akkor nagyon hosszú időkön keresztül részünk volt, és ha valamilyen genetikai hiba folytán valakit ez nem töltött el örömmel, annak valószínűleg kevesebb gyereke született, ha született egyáltalán, és ez a gén nem öröklődött tovább. Tehát mindnyájan gyűjtögető vadászok vagyunk, ez a lényeg. De figyeljük csak meg, hogy amikor elmegyünk nyaralni, ha ezt megtehetjük, akkor gyakran tábortüzet rakunk, elmegyünk az erdőbe, és akkor mi gyűjtünk rőzsét, sütünk valamit, aztán utána, amikor jól laktunk, akkor sátorban alszunk. Tehát pont azokat a dolgokat csináljuk, csak nekünk ez 2 hét. A gyűjtögető vadászoknak meg így telt el az egész életük. És azt is megfigyelték egyébként, van is egy ilyen terápia, hogy erdőterápia, vagy erdőfürdőzés, egy japán eredetű, hogyha kimegyünk a természetbe, és ott sétálgattunk, vagy akár csak leülünk, akkor a stressz szintünk, amit például a nyálból lehet mérni, vagy akár vérvétellel is, vagy az agynak a vörös fénnyel való átvilágításával, és műszerrel lehet ezt értékelni, akár folyamatosan. Azt állapították meg ilyen kísérletekben, hogy amikor a természetben sétálgatunk, akkor lemegy a vérnyomásunk, megnyugszik a hidegrendszerünk, csökken a stressz szintünk, a szervezetünk, a lelkünk is úgy van megalkotva, hogy azokat a tevékenységeket szeressük, amikben az embernek 12 000 évvel ezelőttig része volt.
Sokszor esik a flow-ról például, hogy a munkavégzés flow-ban az sokkal boldogítóbb. Ugye a gyűjtögető halászó, vadászó embernek a zsákmányszerzés volt a célja. Az hogyan feleltethető meg a mai embernek?
Hát igen, a munkánk az egyre távolabb van attól a fajta tevékenységtől, ami flow-ban, áramlat élményben szokta az embert részesíteni, akár egy irodai munkára gondolunk. Amíg az ember akár néhány évtizeddel ezelőtt is mezőgazdálkodott, szántott, vetett, még ez a tevékenység is. Bár sokat kárhoztattam a könyvben a mezőgazdálkodást, és szerintem jogosan, de ez a tevékenység is sokkal közelebb van ahhoz, amit a gyűjtögető vadászok végeztek. Sokkal nehezebben tudjuk mi az áramlat élményt megtalálni, pedig az áramlat élmény tulajdonképpen a boldogságnak az egyik legfontosabb forrása, és azt is megfigyelték pont Csíkszentmihályi Mihály és a hasonló témával foglalkozó kollégái, hogy minél egyszerűbb eszközökkel végzünk valamilyen munkát, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy áramlat élményhez jussunk.
Hogyan kerül képbe a meditáció? Azt írja, hogy nagyon jó lenne, hogyha már a gyerekeknek is tanítanák ezt, és aztán ez nagyon érdekes volt, ahogyan eljutottunk a befelé fordulásig, és aztán a vallásokig. Szóval nézzük a meditációt, miért tartja nagyon fontosnak?
Hát azért, mert nagyon sok kutatás foglalkozik a meditációval. A meditáció alatt én most és ebben a könyvben a keleti értelmezést veszem alapul, tehát az a meditáció, amikor az ember egy másik fajta tudatállapotba kerül, nem is helyes talán azt a kifejezést használni, most már a szakemberek sem nagyon használják, hogy módosult tudatállapot, mert ugye mihez képest módosult? Hát ugye azok, akik gyűjtögető vadászok is, akiknek gyakran volt áramlatélményben részük, ez is a meditációnak tulajdonképpen egy előszobája, azoknak az lenne a módosult tudatállapot, amiben mi éljük le az életünket. Csak éppen ez egy sokkal kevesebb boldogsággal kecsegtető tudatállapot, amiben nekünk van részünk. És a meditációról nagyon sok kutatás van, és mindegyik azt hozza ki, hogy a meditáció jó. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert vannak olyan hangok a mai napig, most említette a vallást, és én is kitérek erre a kérdésre, hogy vannak olyan vallások, amelyek nem kultiválják a meditációt. A nyugati vallások, a kereszténység, a zsidó vallás, az iszlám is tipikusan ilyenek, a keleti vallások pedig több mindent megőriztek a gyűjtögető vadászoknak az irányultságából. Az egyik ilyen dolog a meditáció is, csökkenti a stressz szintet, ugyanakkor az éberséget növeli, tehát érdekes módon egyszerre van jelen az ellazultságnak az állapota, és a figyelem kiélesedésének az állapota, amit mi nem szoktunk egyszerre a normálnak nevezett tudatállapotunkban megélni. Az ember azt hiszi, hogy nagyon fontos olvasni is ilyeneket, hogy a stressz az én életemben nagyon fontos, mert különben nem tudom kihozni magamból azt, ami bennem van, egy vizsgán, vagy egy munkahelyen, stb. Hát ennek pont az ellenkezője igaz. Az ember akkor ér el a teljesítménye csúcspontjára, hogyha ellazult és egyszerre éber állapotban van, amit a meditációval lehet elérni. Ennek sokféle technikája van, és az az érdekes, hogy a kereszténységnek is van ilyen meditációs oldala, csak az mindig egy ilyen búvópatakként volt jelen a kereszténységnek a 2000 éves történetében. Valószínűleg a misztikusok mind használtak valamilyen meditációs technikát, csak nem is igen írhattak róla, mert az egyház ezeket az írásokat nem nézte jó szemmel. Tehát ez egy fontos lépés lenne szerintem egy boldogabb világ irányába, hogyha nem lenne ilyen vallásos ellenérzés a meditációval szemben. Végül is negatív hatásai nincsenek, úgyhogy ideje lenne, hogyha ezt az iskolai kurikulumba bevennénk, és mindenki megismerkedhetne vele.
A fenntarthatósághoz, vagy a föld jövője témakörhöz hogyan kapcsolódik például ez? Én emlékszem, hogy a könyv zárszavában szó van arról, hogy, és hát ezt sokszor hallani, hogy ha a környezetünket nem tudjuk megváltoztatni, vagy nem tudjuk lassítani sem a rombolást, amit mi magunk végzünk, akkor legalább magunkon változtassunk. Ez például az az irány, vagy ez egy megoldási lehetőség lehet?
Sőt, én arra jutottam, hogy ez az egyetlen megoldás. Vannak persze olyan megoldások, hogy épp most a könyveim kapcsán ismerkedtem meg egy környezetvédelemmel nagyon komolyan foglalkozó egyetemi oktató kollégával egy másik egyetemen, aki éli is azt, amit évtizedeken keresztül tanított, egy olyan helyre költözött, ahol kicsi a népsűrűség, vásárolt egy olyan kazánt, ami ilyen faelgázosító kazánt, amivel nagyon takarékosan lehet fűteni, hőszigeteltette a házát, napelemei vannak, házi gyártású napkollektora, és napelemekkel működik a háromkerekű járműve. Szóval nagyon takarékosan él, és minden tiszteletem az övé, és tényleg jó lenne, hogyha ebbe az irányba elmozdulnánk. Korábbi könyveimben foglalkoztam is ezzel a kérdéssel, és tényleg szerintem van bennük egy-két hasonló ötlet, de ezt tömegek nem fogják megcsinálni. A meditáció segítene abban is, hogy jobb döntéseket hozzunk az életünkben, például egészségesebben táplálkoznánk, ami levinni a szervezetünk gyulladás szintjét, és megint csak kisebb valószínűséggel lennénk depressziósak. Több lenne az önmegvalósító ember, ami azt jelentené, hogy nem hiány motivált, és nem azzal akarja a boldogságát biztosítani, hogy ilyen-olyan-amolyan anyagi dolgokat megvásárol, vagy pozíciót ér el, vagy hatalmat, hanem érdekli az emberiségnek a sorsa, és azért tesz valamit. Szerintem, hogyha így maradunk, ahogy most vagyunk, hogy a népességnek az 1%-a önmegvalósító, és a maradék 99% hiány motivált, így sose fogjuk elérni a fenntarthatóságot. És szerintem igaz az, amit eljutottam a könyv végén, hogy igazából csak két út van. Van a kifelé fordulás, amire az extrovertáltak mennek, és magukkal akarják vinni akár erőszakkal is a népességnek a másik 50%-át, akik az introvertáltak, és akkor felfaljuk az egész világot és összeomlunk, vagy pedig elmegyünk a saját belső világunk irányába, ami nem a többi embertől való eltávolodás, meg nem is az Istentől való eltávolodás, hanem pont, hogy ez egy visszavonulás a saját világunkba naponta mondjuk 2x20 percre, ami sokkal hatékonyabbá tesz minket, jobb alvást is biztosít, és frissebbek leszünk, aktívabbak leszünk, és a végén sokkal többet tudunk megtenni, mint hogyha ezt a 2x20 percet valami más aktivitásra fordítanánk.
Ugye az, hogy a fotonokról, meg a relativitás elméletről ír, az szerintem természetes, mert mint hogy a tudomány fejlődése kapcsán, de például itt szó van a parajelenségekről, ami nagyon érdekes, de ami az eltűnt civilizációkat illeti, azt írja, hogy mi már tudnánk tanulni az ő hibáikból. Mik ezek a hibák?
Hát a mi kezünkben rengeteg információ van. Legalábbis az emberiség számára óriási az az információ mennyiség, ami a rendelkezésére áll, amit tud. Az én könyvem pont arra próbált egy segítséget adni, hogy milyen irányba lenne érdemes egyáltalán kutatni. És ezek közül az egyik, amit ön is említett az előbb, ezek a paranormális jelenségek. A kvantummechanika azért került elő, mert elég sok időt töltöttem azzal az elmúlt tizenvalahány évben, hogy elolvastam elismert fizikusoknak a könyvét. Tényleg vannak egészen döbbenetes jelenségek. Tényleg nem nagyon tudunk velük ezekkel a jelenségekkel a mai napig mit kezdeni, nem nagyon tudjuk őket magyarázni, és azért írtam ezekről, hogy az olvasó is lássa, és legyen vele tisztában, hogy amikor arról írnak egyes misztikusok, legfőképpen a keletiek, de a nyugatiak is, hogy ez meg az történjen, csodaszámba menő dolgok, akkor adjunk azért teret annak a lehetőségnek, hogy ez tényleg megtörtént. Mert tényleg vannak ehhez hasonló felfoghatatlan dolgok a kvantumfizikában, amivel tényleg az elmúlt 100 évben a fizikusok nem nagyon tudtak helyre tenni.
Ez egy lehetőség, amit nem használunk, vagy nem tudunk eleget róla, pedig lehet, hogy ez egy ígéret a jövőre nézve, vagy miért fontos?
Hát én úgy gondolnám, én úgy képzelném el a mai tudásom alapján az emberiségnek a fejlődését, mert ugye a fejlődésnek a vágya azt látjuk az embereken is, hogy mindenki mindenből többet akar. Az ember szeretne az életében fejlődni, erről szól az egész életünk, és ezt tisztelni kell szerintem egy emberben, ez egy becsülendő dolog, de nem mindegy, hogy milyen irányban fejlődünk. És az a baj, hogy a modern civilizáció ennek a Maslow piramisnak a tetejét gyakorlatilag levágta, tehát ezek a spirituális, transzcendentális igények nem léteznek, vagy csak pótlékokat kapunk ilyen címen. Ugyanakkor az anyagi világnak a lehetőségei azok szinte korlátlanok, és az életünkben mi közönséges átlagemberek ezzel a fizetéssel nem is tudjuk még a töredékét sem megszerezni. És nem jó, hogyha ebbe az irányba megyünk, hanem ahogy az előbb említettem, én szerintem a világnak a fejlődése az így spirituális téren kellene, hogy megvalósuljon, nem az anyagi világban, hogy egyre több találmány van, elérhetővé tesszük a ilyen-olyan-amolyan elektronikai csodákat az emberek számára, akik majd ebből szerzik be a boldogságukat, hanem tényleg ebbe a meditáció irányába kellene tovább menni, és valószínűleg, hogyha sokan választanák ezt, akkor ennek lenne egy ilyen pozitív visszacsatoló hatása. Erre is vannak kutatások, hogy ha egy városban sok ember meditál egyszerre, akkor a meditációnak van egy ilyen mezőhatása, ami kiváltja azt, hogy a többi embernek a tudatállapota is egy kicsit legalább közelít a meditáló embereknek a tudatállapota felé, és kevesebb az erőszakos cselekmény, a gyilkosság.
Azért ez már a paranormális kategória, nem?
Ez a paranormális kategória, de nem azt jelenti, hogy tudománytól, valóságtól elrugaszkodott, hanem ez is egy olyan oldala a valóságnak, amiről egyszerűen nem veszünk tudomást. Régóta tudjuk, hogy van, de egyszerűen az az ember, aki rábízza magát a közoktatásra, meg még elvégzi az egyetemet is valamilyen szakon, akár még természettudományból és fizikából is, az nem fog erről egy szót se hallani.
Horváth Balázzsal beszélgettünk, a fenntarthatóság pszichológiája, a környezeti problémák emberi oldala című kötetéről, ami a Beteg bolygó és az Erkölcs és civilizáció című könyvek folytatása. Horváth Balázs igazán fontos kérdéseket feszegető és a tudományok legszélesebb köréből merítő köteteit a Dipotex kiadó jelentette meg.